és élesen szétválasztotta a világosságot a sötétségtől. Ezek szerint Isten nagyon szereti a világosságot. Egyértelmű. Sőt, János evangélista a levelében azt írja, hogy Isten világosság. Más kifejezéseket is olvashatunk Istennel kapcsolatosan, hogy Isten világosság. Nincs benne semmi sötétség. És ebből azt is leszűrheti az ember, hogy a sötétség, a homály, természetesen most nem az éjszakára gondolunk, egyikünk sem, hanem a szellemi, nem Isten akarata. Talán ezt értette meg József Attila, amikor azt írja az egyik versében, hogy világosítsd föl gyermeked. Tehát az igazi felvilágosítás az ember, legalábbis a hívő ember egyik legalapvetőbb feladata, hogy így a homályos gondolkodás megszűnjön bennem, meg mindenkiben. És meggyőződésem, hogy Isten világosságot akar mindenütt. Tehát, hogy az ilyen mellébeszélést biztos, hogy utálja, őszintén szóval én is. Még akkor is, hogyha esetleg néha én is csinálom, de ettől függetlenül én se szeretem. A hazugságot meg a csúsztatást azt egyenesen gyűlölem. Tehát, hogy amikor valaki meg akar vezetni, még ha engem, az hagyján, mert az ember valamennyire bízik benne, hogy átlátom. De amikor olyanokat akarnak megvezetni, akik úgymond könnyebben megvezethetők, hát az gyűlölöm. És ezért a kollégáim egy jó részének a tevékenységét is gyűlölöm. Most az újságíró kollégákra gondoltam, nem a lelkész kollégákra természetesen. Pilinszky János, akit Isten az én hitbeli fejlődésemben is nagyon jelentősen felhasznált, egy kis írást fogalmazott meg, még talán a 60-as években, vagy a 70-es években, Könyörgés a csalókért, ez a cím ennek a kis írásának. Az Új Emberben minden héten jelentetett meg Pilinszky egy írást, és ebben fogalmazza ezt, amit én is teljesen így érzek, így látok, a bűnt, a csalást megértem. Miért? Mert ember vagyok, és tudom, hogy mások is emberek. De a csalást a szavakban, ott azon a szinten, ahol minden bűnös valamiképpen megfürödhet. Megfürödhetne a szókimondás kései, de sose késő forrás vizében. Aki ugyanis a szavakban csal, nem az életet sikkasztja, sinkófája el, hanem a vallomás lehetőségét. Azt a pillanatot, amelyben még a vesztő hely is kisimulhat Jézus mellett az egyik kereszten levő embernek. Kisimulhat, mint egy szeretett arc, amikor megbékélt álomba hajol. Ezt a izsaiási mondatot nem negatívummal akarom zárni természetesen, hogy mennyire rossz és utálni, gyűlölni való minden hazugság meg szóbeli csalás, hanem azzal, hogy Isten nem csak maga, hanem bennünk, rajtunk keresztül azt akarja, hogy világos legyen mindenben. És ezért jó az egyenes beszéd mindig. Ki kell bírni mindegyikünknek, mert különben csak tapogatózunk. Tehát nem járunk jól, hogyha kímélni akarnak. Nem járunk jól. És a másik sem jár jól, ha kímélni akarjuk. Természetesen nem durván kell, de igazat és világosságot. A következő gondolata ezután a prófétának az, hogy te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és bennem igazából ebben az egyetlen mondatban világosodott meg, hogy ez a kettő nagyon szorosan összetartozik, és magamnak úgy fogalmaztam meg ezt a két mondatrészt egybe, tehát azt, hogy te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki, hogy az igazi öröm szaporodást hoz. Nagyon, persze én is tudom, hogy sajnos fogannak olyan gyerekek, akik nem az örömtől fogantak, hanem erőszaktól. Vannak ilyenek. De alapvetően mindannyian tudjuk, hogy normális esetben az öröm miatt fogannak a gyerekek. A nő és a férfi egymás iránti és egymásban levő öröme az, ami miatt szaporodunk. Ráadásul Isten így találta ki, ugye a fogantatásnak a pillanatát, hogy az örömöt is okozzon, tehát hogy ne szenvedéssel kelljen elindítani az életet, hanem hogy az örömből szülessen. Tehát az igazi öröm szaporodást hoz, és nem csak nyilván az egyénnek a biológiai szintjén, hanem az a nemzet, az a nép, amelyik örül, meggyőződésem, hogy szaporább. Tehát, ha egy nép, egy ország nem akar fogyni, mint mondjuk a németek, vagy sok nyugati ország, meg mi is, mert Magyarország se növekszik, akkor egész biztos, hogy az országban több öröm kell. Már egyszer idéztem nektek Vladimir Udigírt, lehet, hogy senki nem emlékszik rá, egy kelet-szibériai öregember, aki 80 éven túl mind a két szemére teljesen vakon mondta azt, hogy boldog ember vagyok, szeretnék még legalább 20 évet élni, hogy megoszthassam a boldogságomat az unokáimmal. Miért akar az ember gyereket? Hogy legyen utódom? Hát azért akarjon, úgy gondolom, az ember gyereket, mert meg akarom azt az örömet, boldogságot osztani egy következő generációval, ami bennem van. Nem? Mert különben minek? Tehát akkor, ha nem akarom, hogy boldog legyen, akkor miért vállalok? És hiába akarom, ha nincs mit megosztanom. Az igazi öröm tehát szaporodásra kész, meggyőződésem, hogy a kereszténységen belül is. Teréz anyának van ez a nagyon jó gondolata, hogy az öröm, most jön az én nevem, háló, amelybe az embereket befoghatjuk. Nagyon okosan meglátta, hogy nem a szavak fogják be az embereket, még csak nem is a komolyság fogja be az embereket, hanem az öröm fogja be az embereket. Az öröm háló, amellyel Krisztusnak befoghatjuk az embereket. És ezért igaz ez, hogy az örömteli hívő népet tudja természetesen megszaporítani Isten. És ezért fontos nagyon a mi gyülekezetünkben is, hogy egy örvendező és örömteljes, örömteli közösség legyünk, maradjunk mindig, mert ez hiteles bizonyságtétel. És természetesen miért örül az ember, miért örül a nép, folytatja tovább Ézsaiás, mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd. Bele lehet sajnos szokni abba, hogy, hogy ítélkeznek fölöttem. Bele lehet abba szokni, hogy elnyomnak, leuralnak. És az ilyen ember már nem tud hinni abban, hogy van olyan igazi szabad élet, ahol ennek nincs rám már hatása. Lehet, hogy próbálnak elnyomni, lehet, hogy ítélkeznek, lehet, hogy kibeszélnek, de nincs hatása már rám. Nagyon sok emberen érzékelem azt a mindennapi találkozásokban, hogy nem hisz abban, hogy van teljes szabad élet. Tehát jobb életet akar, egy kicsivel jobb életet. Amit Isti is mondott, hogy ez talán a legborzasztóbb, amikor az ember kicsit jobb életben hisz, ahelyett, mint hogy abban hinne, hogy van egy teljesen új szabad élet, amit semmi nem tud már befolyásolni. Ha Jézus Krisztus a benne való hiten keresztül ezt nem tudja az emberben elvégezni, ezt nem tudja az emberrel megcsinálni, akkor azt mondom, ő nem uralkodó. Akkor ő nem Isten. Aki hisz benne, hogy ő Isten, és van hatalma, annak hinnie kell abban is, hogy nekem lehet egy teljesen új szabad életem. Nagyon remélem, hogy akik itt vagytok, mindenki hisz ebben. Hogy ő olyan uralkodó, aki teljesen szabad élettel ajándékoz meg bennünket. És az a mi saját élettörténetünkben összetör minden elnyomást. És azzal folytatja Izsaiás, hogy mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég és tűz martaléka lesz. Sokan vagyunk a jelenlevők közül, akik ezt személyesen, hála Istennek, nem éltük meg. Legalábbis itt Magyarországon csak tévében látjuk, a híradásokból. És úgy gondolom, hogy azt tud hinni abban, hogy van teljes szabadulás, aki már különbséget tud tenni a mulandók és az örök, vagy örökké valók között. Mert az örök, amivel akármi történik, akármit akarnak, az akkor is örök marad, és semmi nem tudja se megtörni, se elvenni, se eltiporni. Egy kis versszerűséget raktam ki kora reggel. Aki olvasta, az tudja, hogy mire gondolok, de nagyon prózai módon elmondva, hogy elvehetik tőled az állásodat, elvehetik az egészségedet, elvehetik a vagyonodat, a mozgásteredet, a gyülekezetedet, mert sajnos ilyen is megtörténik, hogy végül nincs az a gyülekezet már, mert nincsen, vagy a jó híredet. Vagy információkat nem engednek, hogy hozzájussál. Vagy a tisztségedet lefokoznak, vagy visszavonják, vagy a kapcsolataidat. Ezeket mind elvehetik, mert ezek mulandó dolgok. Jó dolgok, de mulandó dolgok. Természetes, hogy senkinek nem kívánom, meg magamnak se, hogy holnap ezek közül bátran mindent vegyenek el tőlem. De tudom azt, hogy nem vehetik el a munkakedvemet. Akármi is a munkám, mert nem tudom, van-e olyan a jelenlévők közül, aki amikor jelentkezett valamilyen munkára, átmenetileg, véglegesen adtak hozzá kedvet is. Tehát, hogy ezt nem csomagba adják. Tehát, hogy adnak munkát, de a kedvednek neked kell lenni. És épp ezért, mivel az nekem van, ezért el se vehetik. Az életkedvemet se. Tehát az nem életkedv, ami csak bizonyos életkörülmények között van meg bennem, az nem életkedv. Az csak egy hangulat. Nem vehetik el a belső értékeimet se. Nem kényszeríthetnek rám más értékeket. Csak azt, amiben én hiszek. Amit én akarok, amivel én azonosulni akarok. A szabadságomat végképp nem vehetik el. Mert a szabadság az emberben van. A szabadság nem az, hogy hova engednek, hova nem engednek, hanem amit törvény is szabályoz a nyugati világban, hogy vallás és lelki ismereti szabadság. Tehát abban hihetek, azt vallhatom, amit az én lelki ismeretemmel azonos. Semmilyen más lelki ismeretet nem tudnak belém adni, és a lelki ismeret a garanciája a belső szabadságnak. Jó tudom, vannak olyanok, akiknek nincs. Már lelki ismeretük. Vagy odaadták valakinek. A hitemet se veheti el senki. A tisztességemet se veheti el senki. A tudásomat se veheti el senki. Tehát, hogy amire eljutottam, amit már felismertem, látok összefüggéseket, senki nem veheti el. Bármit mondanak, gondolnak. A tartásomat se, az emberségemet se veheti el senki. Miért sorolom ezeket? Azért, hogy tudjak különbséget tenni a mulandó és az örök között. A mulandó az az, amit lehet, hogy én szerzek meg, lehet, hogy mások adják. De az örök az mind olyan, amit Isten adott nekem. Még akkor is, hogyha ebben részt vettem, van valami szerepem az egészbe. De pont ezért nem vehetik el. Mert az örökké való adta és ültette belém. És a magyarázata Ézsaiás prófétának, hogy ez miért történhet meg az emberrel, azt mondja, hogy azért, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Ez a mondat is nagyon tetszik, hogy születik, adatik. Hogy ezt a kettőt összekapcsolja. Mert így fogalmazza meg a próféta, hogy nem csak megtörténik az emberrel, hanem ez a történés, ez ajándék. És itt jutok el oda, amivel aránylag az elején kezdtem, hogy az uralom az ő vállán lesz, és az uralma növekedésének nincs vége, tehát hogy az uralma az folyamatosan kiteljesedik. Nem tudom, hogy kinek nem sikerült még elérni közülletek azt, hogy Jézus Krisztust a saját életében totális úrrá tegye. Csak azt tudom mondani, iparkodjon. Ha jót akar magának. Mert minden más uralom, és ez az óriási különbség, minden más uralom valahol a szabadságodat veszi. Lehet, hogy biztonságot ad, lehet, hogy megvéd, lehet, hogy teljes védelmet biztosít, de a szabadságod valamilyen fokát kéri cserébe. És Jézus Krisztus, Isten uralma az ember életében az, ami bármilyen furcsának tűnik, főleg azoknak, akik még a hitre jutás előtt vannak, a legtotálisabb szabadságot valósítja meg az ember lelkében. Egyszerűen az, hogy már nem érez kényszert. Kényszer csak a jóra érez az ember. Ahogy Pál mondja, hogy kényszert érzek arra, hogy az evangéliumot elmondjam minél többeknek, megosszam ennek a lényegét. De nem érzed például kényszert arra nézve Pál apostol, hogy hát ezt se tehetem, mert én hívő vagyok, vagy Jézus Krisztushoz tartozom, akkor már ezt sem mondhatom. Tehát ez a negatív kényszer, ez teljesen megszűnik azoknak az életében, akik életében Jézus totális uralkodó, hogy így mondjam. Egyszerűen azért, mert ha valamit Isten akar, az biztos, hogy az ember teljesen szabad legyen. Így is mondja Jézus is az evangéliumokban, az ő nyomán így mondják az apostolok is, hogy a rabságból, tehát egyfajta rab-szerű életmódból a szabadságba kerül át. Ha használja is Pál azt a kifejezést, hogy Krisztus rabszolgája, az alatt se valami kényszert érez. A nagy kérdés persze az, hogy hogy teheti az ember, és hogy tehetem magamban, vagy magam fölött ilyen mértékben úrrá Istent, aminek az a következménye, hogy a legszabadabbnak fogom magam tapasztalni. A héten párommal együtt egy olyan asztalnál ültünk, ahol ott volt egy nagy intézményrendszernek a vezetője, elnöke, meg a felesége. És ő tette fel ezt a kérdést, hogy mit jelent megtérni, vagy hitre jutni? Olyan emberként, aki azt mondja, hogy az magától értetődő, hogy van valami vagy valaki, mert lennie kell egy felsőbb erőnek, egy felsőbb hatalmasságnak. Olyan valaki, aki elmondja azt is, hogy az én apám pártitkár volt egész életében, és bár az édesanyám, ő hívő katolikus volt, nem csupán templomba járó, hanem a lelkében is gyakorló, és amikor apám halálos ágyán volt, akkor is mondogatta neki, hogy Feri, nem kellene mégis változtatnod ezen a felfogásodon? Mégis nem kellene foglalkoznod Istennel? És az öreg pártitkár a halálos ágyán is azt mondta, hogy nem. És ennek a fia, aki egy vezető ember, azt mondja, hogy nem értek egyet apámmal. De látja az ember, ennél többre pillanatnyilag nem tud jutni. Még ott van, ahol a hitnek, a kereszténységnek, a vallásnak olyan kereteit is látja, ami inkább még megköti bizonyos területeken az embert. Ami arról szól, hogy miben, hogyan kell engedelmeskedni Istennek, és ezen nekem kell agyalni, és nekem kell gondolkodni. Nagyon remélem, hogy nem ez volt az utolsó beszélgetésünk, és mivel hosszú volt, ezt nem mondom el, hogy a következő majdnem 3/4 órában miről beszélgettünk, és hogy folyt a beszélgetés. Csak azért imádkozom, és azért drukkolok, hogy Isten adjon majd folytatást ebben a beszélgetésben, és ebben a kapcsolatban. Hogyan tegyem magamban olyan mértékben úrrá Jézus Krisztust Istent, hogy ennek az legyen az eredménye, amiről Ézsaiás próféta beszél, hogy teljesen szabad vagyok. Olyan életöröm dúl bennem, hogy életek keletkeznek körülöttem. Akár szó szerint, akik még ott vannak életkorban, hogy gyerekek, akár abban az értelemben, hogy munkatársaim, szomszédaim, barátaim körében élet átvívődik beléjük belőlem, amit Isten belém helyezett. Akarom, hogy tudjátok a választ magatokban erre, hogy megtaláljátok, mert csodálatos dolog az, amikor, és ez megint csak nem rajtam vagy rajtunk múlik, amikor azt tapasztalja az ember egy társaságban, hogy eltelt 1/4 óra, és hoppá, engem kérdezgetnek. Tőlem akarnak valamit, hogy én adjak nekik magamból vagy magamon keresztül. Honnan a csoda? Abból, akiről olvastuk. Megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki, minden igát letörsz róla, teljesen szabadok. Szívből kívánom! mindenkinek. Amen.